Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Végső nyughelyére helyezték Ferenc pápát a római Santa Maria Maggiore Bazilikában. Tájékoztatott a Szent Szék szombat délután. A szertartást vezető Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta az egyházfő búcsúztatási szertartásán mondott homíliájában a vatikáni Szent Péter Bazilika előtti téren szombaton. Homíliája végén a bíborosi kollégium dékánja arra kérte Ferenc pápát, aki szerette azzal befejezni beszédeit, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte, hogy most ő imádkozzon értünk. Ferenc pápa, az égből most te áld meg az egyházat, áld meg Rómát, áld meg az egész világot, ahogyan ezt múlt vasárnap tetted ennek a bazilikának az erkélyéről, utoljára magadhoz ölelve Isten egész népét, és vele lélekben az emberiséget is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot, és ébren tartja a remény lángját, fogalmazott Giovanni Battista Re. A homília után francia, arab, portugál, lengyel, német és kínai nyelven hangzott el egyetemes könyörgés Ferenc pápáért, az egyházért, minden nemzetért és a korábbi pápákért. Az áldás után a végső ajánlás és búcsúvétel keretében Isten irgalmába ajánlották Ferenc pápa lelkét. A gyászszertartás a Minden Szentek litániájával, majd a keleti katolikus egyházak könyörgéseivel folytatódott. Ezután Giovanni Battista Re szentelt vízzel hintette meg Ferenc pápa koporsóját. A két órás szertartás végén a koporsót visszavitték a Szent Péter Bazilikába, ahonnan a Santa Maria Maggiore Bazilikába Ferenc pápa végső nyughelyére kísérték. Egy átalakított üvegfalú pápamobilban vitték át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore Bazilikába. Így a menet útvonala mentén álló gyászolók is látták a megboldogult egyházfő koporsóját. Ferenc pápa egy olyan járműben tette meg az utolsó útját, amelyet életében is használt, például külföldi látogatásai alkalmával, emelték ki. A gyászmenet 6 kilométer tett meg a Santa Maria Maggiore Bazilikáig, ahol végső nyughelyére helyezték. A Santa Maria Maggiore Bazilika előtti lépcsősoron 40 barátja várta az elhunyt pápát. Olyan hajléktalanok, szegények, engedéllyel néhány órára elengedett elítéltek, akikkel Ferenc pápa az utóbbi 12 évben közeli kapcsolatba került. Egy-egy szál fehér rózsa volt a kezükben. A Szentszéki Sajtóközpont közlése szerint Ferenc pápa síremléke a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában van. A sírba helyezés zárt ajtók mögött zajlott. A szertartást Kevin Farrell, kamerlengó bíboros végezte. A síremlék Liguriából származó márványból készült. A sírkövön csak a Franciscus felirat olvasható, a fülkefalán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. Április 27-én vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni Ferenc pápa sírhelyét a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa a perifériákon élők szemszögéből tekintett az egyházra, mondta Érszegi Márk Aurél, a külgazdasági és külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója a katolikus egyházfő temetésének napján az M1 aktuális csatornán. A főtanácsadó felidézte, maga az egyházfő jelentette ki többször is, hogy elsősorban a perifériákra szeretne eljutni, olyan helyekre, ahol korábban még nem járt pápa, vagy ahol kisebb közösségek vártak rá. A magyarországi pápa látogatás egyfajta kivételnek is tekinthető, hiszen maga mondta, hogy Európa szívébe látogatott el. Hozzátéve, Ferenc pápa ugyanakkor érzékelte, hogy Közép-Európa és benne Magyarország is kicsit ki van rekesztve a nyugati világból. A főtanácsadó szerint az egyházfő példaként kívánta a világ számára megmutatni a nálunk megtapasztalt értékeket. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, száraz idő várható, azonban a nyugati-délnyugati határ közelében az esti órákban még előfordulhat gyenge zápor. Az északi-északkeleti szél fokozatosan veszít az erejéből, de az észak-alföldön helyenként még hajnalban is előfordulnak erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higany szála. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Tükröd hazudik, torzítja harcodat. A csendet hallgatom, minden más zavar. Csak egy szürke felhő az, ami mindent eltakar. Mondd, hogy legyen tovább, még annyi minden vár. Itt el, nincs visszaút, egyszer még játsszuk el. Utolsó szerep, egyszer még játsszuk el, többé nem lehet. Elgyengült a kéz, nézd őszülő fejem. Csak az évek súlya nyom, csak attól képzeled. Indulásra kész, vár egy újabb állomás. Nézd, nem alszik ki a tűz, csak halványodba láng. Mondd, hogy legyen tovább, még annyi minden vár. Hidd el, nincs vissza.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban a kutyáké lesz a főszerep. Eredetileg minden magyar kutya munkakutya volt. Belőlük alakultak ki a jelenlegi magyar kutyafajták, de tőlük származnak azok a munkakutya típusok is, melyek máig fennmaradva eleven örökségünk részét képezik. Vajja Céher György, az archaikus kutyatípusok kutatója. A mai adás első részében a vele készült beszélgetést hallják. Próbáltál egy kis fejtágítást adni nekem, mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, és igazából teljesen összezavarodtam, mert én néhány kutyafajtáról szerettem volna beszélni, vagy úgy készültem, és a végén én nem tudom, a kis vetítésed során, valahogy ezek a kutyák nem váltak szét fajtákra.
Persze megértelek, hogy összezavarodtál, én is ugyanebben a cipőben voltam, amikor így az ősi hasznosítású kutyákkal kezdtem foglalkozni. És minél jobban beleástam magam, annál jobban kiderült, hogy amiben mi a városokban szocializálódunk, hogy ilyen meg olyan hasznosítású kutyafajták vannak, az a létező jellegzetes kutyaállományoknak csak egy töredéke. Tehát, hogy számokat mondjak, például az európai egyik legfontosabb kinológiai szervezet, az FCI, az kb. 400 kutyafajtát gondoz. De ha olyan kritériumoknak kéne megfelelniük, mint amilyeneknek a fajták megfelelnek, akkor akár 1400 fajtát is kiállíthatnánk a világ kutya állományaiból. Nem mindenhol cél ez, és nem is mindig időszerű, mert a viktoriánus korban volt először annyira fontos akár az emberek számára a származás, tehát az, hogy a királyi családnak ki milyen szinten tagja, mennyire előkelő, ezeket ilyen családi pedigrékben kezdték nézegetni. Tehát aki családfakutatással már valahol foglalkozott, akkor tudja, hogy miről beszélek, hogy ilyen közelbbi, távolabbi rokonokat megkülönböztettek. És a nemesség az próbált a számára kedves, különleges állatokból, lovakból, nemesvérű versenykutyákból, hasonló pedigréken keresztül ilyen tiszta vérű vagy teli vérnek nevezett állományokat megkülönböztetni. Nyilván, mikor ez a jelenség megjelent, akkor ez így kezdett elterjedni a világba, és olyan állományokat is elkezdtek pedigrékbe venni, mondjuk ilyen regisztrációba venni, családfákat feltüntetni, ahol ez egyáltalán nem volt régebben kérdés. Tehát ez az egész fajta fogalom a mai formájában azt lehet mondani, hogy mondjuk az 1773-as időre vezethető vissza, amikor az angol telivért méneskönyvét zárták, rögzítették, vagy a Fitzroy-ért pointerek, tehát ezek a terepi munka vadászkutyák, ezek valóban ilyen régi időre vezethetőek vissza. A Chillingham marha az 1200-as évekre vezethető vissza. Tehát vannak ilyen megkülönböztetett fontossággal bíró jelenségek, de így, hogy általánosságban a fajta tisztaság eszméje ennyire fontos, ez az elmúlt 200 évben terjedt el ennyire.
Tehát, ha jól vettem ki a szavaidból, 400, kb. 400 fajta van, fajta leírás, standard mondhatjuk így a világban, ugyanakkor több mint 1400-at lehetne fajtásítani. Így van ez Magyarországon is, van 9 kutyafajtánk, amit magyarnak mondunk, vagy magyarnak tartunk, de van néhány olyan fajta, ami igazából nincs törzskönyvezve.
Kicsit teljesbitek, de nagyjából jól foglaltad össze. Tehát például az európai fajta leírások, azok, ha Amerikában átkerül egy állomány, akkor amerikanizálódnak. Megkülönböztetnek mondjuk japán akitát és amerikai akitát, vagy más kutyafajtáknál is így van, hogy egy hosszabb ideig ezek az amerikai, angol, francia egyéb kennel klubok, ezek szeretik a saját szemléletüket rávetíteni. A németek a II. Világháború után az összes magyar kutyafajtát el akarták lopni, és németesíteni akarták. Mindenki azt hiszi, hogy a német boxer az egy német fajta, holott az a kortárs angol boldogokból lett németesítve. A Bullenmeister kutyák, a régi ilyen vadászmészáros kutyáknak a leszármazottjait mondják rájuk, tehát azt mondják, hogy azok, de azok kihaltak, és rekonstruálták a kortárs angol boldogok segítségével. Tehát az emberek csalnak is ezekben a folyamatokban, meg a jó szándék vezeti őket, hogy valami régies dolog, vagy arra legjobban hasonlító dolog megmaradjon. Tehát, hogy nem világszerte mondtam, hogy 400 fajta leírás van, hanem az európai, mondjuk ilyen kinológiai szervezet, az FCI, hol 380 valamennyit, hol 426-ot, attól függ, hogy mennyit gondoz, mennyinek a törzskönyvezését felügyeli, vagy a versenyét felügyeli, ez a szám akkora. És világszerte rengeteg országban vannak olyan állományok, amit, hogyha akarnának, akkor a fajtásítási folyamatba vehetnének, és fajtatisztán tenyészthetnének. Tehát a lényegét megragadta teljesen, csak ezek a számok, ezek soha senki nem vette leltárba. Mert nincs mögötte olyan szándék, hogy mondjuk én az összes jellegzetes kutyállományt a világba ismerjem, hát be kéne járni olyan helyeket olyan mélységében, hogy az képtelenség.
Azért én fölírtam néhány fajtát, bár most már nem tudom, hogy mondhatom ezt, hogy fajta. Néhány
típust vagy.
Típust, legyen típus. Magyar kopaszpuli, sinka, maizli, szelindek. És biztos maradt még ki.
Bőven maradt ki, igen. Hát, hogyha úgy veszük, hogy a magyar történelemnek mondjuk így a sodrába nézzük, hogy mire használták a kutyákat, akkor bizonyos fajta nevek már a fajtává vált állományoknak a nevei, ezt tükrözik is. Például a vizsla-vizslat. Ugye próbál az órával pásztázni. Régen, amikor a földrajzi fedettség, a tájkép másmilyen volt, sokkal több teret volt elárasztva, akkor különleges vízi kutyaként is számon tartották. Ha nagyon akarom, a vizsla szó az a vízre is, meg a vizslatásra is vonatkozhat. Vagy ott vannak az agarak, amit sok nyelvész azt mondja, hogy a magyar agársza nem az agyalra vezethető vissza, hanem az ólengyel ogar szóra, de én megnéztem 1870 környéki, több festményről beszélünk, azért mondom, tudok 73-ból is, meg 75-ből is ilyen képeket. A Julius Kosszák, vagy Kozák nevezetű nagyon jó lengyel festő, nagyon sok lovat, puszta jelenetet volt vendégségben, Hortobágyon is, nálunk is. Neki van ilyen festménye, hogy vadászat ogarakkal, és ezek az ogarak, ezek kopók. Tehát, hogy igazándiból, amikor egy nem kinológus nyelvész, tehát nem kutyákkal foglalkozó nyelvész próbál ilyen régi elnevezéseket értelmezni, akkor ez etimológiai tévedésekhez vezethet. De az agyar szó, tehát az, hogy az agár a fogaival vág oda, és úgy kapja, eltörél a nyúlgerincét, vágást egy rajta, ez egy nagyon ősi magyar megközelítés. Gondolj csak arra, hogy mi is azt mondjuk, hogy megfogunk valamit, és nem azt mondjuk, hogy megkezünk valamit. Ahogy a ragadozók a fogukkal fognak, ugye? Ugye az ember a kezével fog. Szoktuk azt mondani, hogy megkaparint, annak van köze a kopóhoz, ami addig megy utána, amíg utol nem éri, akár a szakcsapát, akár mást követ. Tehát ezek a régi magyar munkatípus nevek, ezekből aztán fajta nevek lettek. Tehát, hogyha régen mondjuk, csak mondjuk azt, hogy 1700 valamennyiben megkérdeztünk volna egy pásztort, hogy neki milyen fajtájú kutyája van, akkor nem a mai fajta fogalomra válaszolt volna, hanem azt mondta, hogy hát vannak nekem ilyen kopacok, ilyen sinkuránok, ilyen-olyan kutyák, tehát elmondta volna, hogy milyen szerűek azok a kutyák, hogy milyen feladatuk van, például a puliszó, az a forgatva terelést jelentő kifejezés, az inkább a terelőhajtó kutyáknak a munkáját írta le, mint azt, hogy milyen küllemű az állat. És ugye mi nehezen gondolkodunk régi emberek észjárása szerint, de akár még a mai archaikus diaszpórákba elmegyünk, ott is nehezen értjük meg néha egymást, nyilván bele lehet gyorsan szokni. De a kérdésedre is, hogy válaszoljak, igen, régen voltak olyan szerindekek, amik nélkül a mai magyar kutyafajtákat nehéz értelmezni, mert annyira beleszóltak a kutyázás életébe. Például a nagy hajtásokon hajcserkutyaként működtek, a lefogó vadász kutyák voltak, de amikor Zrínyiz megölte a vatkan, az egy olyan vadászati módra vezethető vissza, amikor nem lesi puskás vadászatot műveltek az emberek, hanem olyan virtussal vadásztak, tehát olyan férfiasságukat úgy mutatták föl, hogy ők mennyire virulensek, mennyire egészségesek, hogy bizony-bizony a vadászatot testközelből tették meg. Tehát egy másfél-két méteres keresztorsas lándzsával döftek le vadkanokat vagy medvéket testközelből. És a kutyáknak az ott a feladatuk, hogy mivel ők gyorsabban mozogtak, hogy megállítsák, helyben tartsák ezt a lelándzsázandó állatot. Tehát ahogy mondtam, akkor voltak ilyen hajcsárkutyák, voltak a maitól eltérő pannonkopók, keltakopók leszármazottak, tehát egy csomó olyan mára már kikopott, kihalt kutya típusunk volt, aminek az írmagja maradt meg esetleg a mai állományban. Voltak olyan szerindek típusaink, amik harcászathoz, hadászathoz voltak felhasználva, voltak, amik vadászathoz, és voltak, amik a mészáros munkához.
Bocsás, meg itt talán mindannyiunk közös irodalmi emléke és élménye a toldi. Abban van az a jelenet, amikor elszökik a bika, és szerindekek próbálják sarokba szorítani, és a bika úgy felfelökleli őket. Én akkor azt hittem, legalábbis ez alapján, a leírás alapján, hogy a szerindek az valami nagy marcona, széles mellő, széles pofájú állat, de neked van egy szerindeket, és mutattad a képét, kettő szerindeket, és mutattad a képét, hát nem ilyenek.
Hát a képet mutattam, az 4 hónapos korában kölyök volt, tehát hogy azért nem láttad olyan nagynak egyébként. A szerindek szó azt jelenti, hogy egy ilyen szeriden együttműködő, bennünket segítő, vezényszavinkra hallgató, nagyon komoly fizikumú képességű kutyáról beszélünk. És szerindek például a pitbull is, vagy szerindek például a bulldog is. Az angol szász irodalom catchdognak nevezi azokat a kutyákat, amik fogástartó, lefogó kutyák. Tehát, hogy beleharapnak valamibe, ráfognak valamire, és az életük árán se nagyon akarják elengedni. Tehát egy csomó kutya egy megnyomorodik, belehal, hogy a gazdáját megmentse. És amikor egy bikát le kell fogni, akkor nem egy bika méretű kutya kell hozzá, hanem egy olyan kutya, ami kényes helyen fogja meg, tehát herén fogja, órán fogja, tehát olyan módon ragadja meg, ami a bikát, hogy mondjam így, megállítja a szenvedés miatt, vagy pedig a kitartását csökkenti. Tehát, hogyha óron fognak, szájon fognak valamit, akkor a légzést nehezítik, és akkor tulajdonképpen néhány perc alatt térdre rogy egy sokkal nagyobb állat. És itt arról van szó, hogy a szerindekek voltak azok a kutyák, amik a gazdájukhoz annyira ragaszkodtak, annyira védték, hogy nem kellett külön hat vezény szóval elmagyarázni nekik, hogy mit csináljanak, hanem tapasztalatból, ösztöni háttérrel is, meg előéletből is olyan villámgyorsan reagáltak, hogy nem esett kár emberéletben. Tehát a mészáros, amikor lekaszabolja a jószágot, akkor ő testközelbe kell menjen, ő életveszélyben van. És függ mindenkinek a precizitásától, de hogy baleset ne történjen, mészáros kutyák voltak, amik lefogták. Egy vaddisznó olyan fizikai kondícióban van, hogy egy mai városi kutya utol se éri. Tehát aki lovagolt már sertéskonda, vaddisznókonda mellett, akkor azt látja, hogy a baromi gyors ló mellett úgy húznak el, ugrabugrával, bozótosan átvágva, hogy gyalogos embernek nincs reménye arra, hogy ő utoléri, lefogja, leszurkálja, csak akkor, hogyha vackán megbúvik. És ez ma, amikről beszélek, ezek a, ugye nálunk most német vadászati kultúra van, az terjedt el, az maradt meg, és minden, ami ősibb, vagy magyarosabb, vagy az itt élő nemzetiségekre jellemző, az mind-mind tiltva van. Tehát olyan szinten, hogy a vadászati törvényben például a kopóval vadászati módban az van meghatározva, hogy 45-50 centinek kisebb kopófajták engedélyezettek. Tehát pont az erdélyi kopó nem, mert az magasabb. De más külföldi kopófajtákkal meg vadászhatunk. Ez ilyen nagyon szomorú jelenség. Én nem azt mondom, hogy jó dolog az állatokat ősi módon, esetleg szadista módon mondjuk így bántani, gyilkolni, felülkerekedni rajtuk, de az se jó, hogy a lesipuskázásnak a fájdalommentes módjára hivatkozva, tehát hogy egy golyó gyorsan fájdalommentesen ül, ami mondjuk nem teljesen igaz, de erre hivatkozva az amúgy vándorló vadállományt örökhöz kötjük, helyben tartjuk, és a természet egész rendjét a kegyeletteljes vadászati mód fenntartásra hivatkozva az egész természetet megváltoztatjuk, és szerintem károsítjuk. Tehát szerintem kisebb probléma lenne az, hogy a stresszben menekülő állat ragadozását végezzük el kutyával társulva, vagy sólyommal társulva, mint az, hogy erdőket, tájegységeket írtunk ki, vagy változtatunk meg, és hatalmas vándorló, növényevő állatállományoknak a vándorlását akadályozzuk.
Azon gondolkodtam, hogy szelindek van, vagy nincs, kihalt néhány élte túl a szelindek kihalási hullámot. Mondjuk a te szelindeked, azt honnan tudod, hogy szelindek? Valaki, aki adta neked, mondta, hogy ez szelindek, neki is, ami az övé volt, aki adta, mondta, hogy szelindek, mert ugye törzskönyv az nincs.
Ez egyébként nem biztos, hogy nincs, de...
De hát ilyenek nincs.
Még ez sem biztos, de inkább válaszolok a kérdésedre. Szóval az a helyzet, hogyha azt veszük, hogy minden ősi magyar kutya, amiből ma kutyafajta lett, az munkakutya típus volt, és a munkatípusok lettek fajtásítva, akkor a szelindeknek is a munkáját, ami el tudja látni, a szelindek, és az, hogy ez ősi Eszterházi szelindek, vagy ősi Janicsár szelindek, vagy ősi Alán szelindek, vagy ősi mondjuk ilyen Árpádkori szelindek, vagy Kelta szelindek, ezt mi nem állítjuk, hanem azt állítjuk, hogy rekonstruálunk ilyeneket. És ha ez egy rekonstrukció, akkor két fő kitételnek kell megfelelnie. Jobb, ha többnek, de kettőnek meg kell felelnie. Az egyik az, hogy küllemében hasonlítson, tehát hogy a küllemében, mozgásában, megjelenésében hasonlítson. A másik, hogy azt a munkát szemléltető jelleggel el tudja végezni. Ugye én ismertterjesztő, hagyományőrző okból foglalkozom ebben a rekonstrukcióval, olyan kutyázási korszakokat szeretnék szemléltetni embereknek, amiről nem tudnak olvasni, nem tudnak hallani, csak olyan utánajárással, ami nem éri meg minden egyes embernek. És hogyha ez a kettő teljesül, akkor onnan már csak bónusz lenne, tehát csak még további jó dolog lenne, hogyha genetikai rokonságba is állnának azok az ősi állományokkal. De bizony-bizony, ezek az ősi állományok kihaltak, és ha regeneráció van, tehát hogy egy még létező sérült állományt akarunk visszahozni, akkor azt szokták mondani, hogy 20% veszteséget lehet regenerálni, annál többet nem. Ugye itt nem úgy 20% a veszteség, hanem közel 100% a veszteség, tehát hogy itt szó nincs arról, hogy regenerálni tudjuk az ősi állományt, tehát nem is állítjuk, hogy ez az ősi történelmi magyar kutyafajta, hanem annak a rekonstrukciója, vagy nem is ősi történelmi munkatípus, hanem annak a rekonstrukciója. Nyilván, hogyha a mai világ állattenyésztési, a mai állattenyésztési törvénynek kell megfelelni, akkor fajtának kell mondani egy ilyen állományt, mert most a fajtatenyésztést ismerik el. Tehát egy ilyen szándék sajnos a mai törvényi szövegkörnyezetre van átírva, ez néha a szakmai pontosság rovására megy. Én, amivel foglalkoztam először, az, hogy a génmentést, ezt a regenerációt, vagy ezt a rekonstrukciót, vagy a génmentési folyamatokat, a génmegőrzést, a génvédelmet, ezeket górcső alá vegyük, és kutyás szempontból átgondoljuk. És ebből a szempontból a recept, például, hogy miből tenyésztette ki az Eszterházi család a saját Eszterházi szerindekeit, ez a levéltárban olvasható, festményekkel illusztrált, és ez egy könnyű nekifutásnak érkezett. 1668-as festményeket néztem át Fraknóba, Fraknói várba, az ottani kurátorokkal beszélgetve kaphatunk információt erről a tenyésztési programról, és 1669-ből pedig olasz festők kezemunkája nyomán az isztambuli szultáni palotának a janicsár szelindekjeiről szerezhetünk tudomást, és ilyen módon ezek a szász, vagy szegbán, vagy szakszon kutyák, amik a magyar közvetítéssel kerültek a törökség kezére, az Oszmán Birodalom kezére, ezek révén beleláttunk, hogy hogy nézett ki a 17. század szelindek kutyaállományának egy része. Nem az összes, hanem egy része. És az, hogy ki milyen mondjuk kutatásokba bonyolódik, milyen leírásokat használ, milyen levéltári anyagokat, milyen művészettörténeti anyagokat, ennek mind-mind óriási, tehát hogy az indíbró konzervációnak milyen szintjében mélyül el, ennek mindnek megvan a maga veszélye. Tehát hogyha csak a németalföldi festők képét vesszük, akik olyan erdőket festettek, ami sose volt ott, vagy a holland agárfestők, akik a spanyol, meg magyar, meg más területeknek az agarait festették rá a saját festményeikre, vagy akár egy megvásárolt festmény alakjait festették át a saját képeikre, tehát hogy nagyon nehéz megtalálni azokat az eseteket, amikor hiteles művészeti alkotások révén végezhetünk rekonstrukciót. De a legfontosabb, ami segíti a munkánkat, maguk a kutyák, amik a küzdelmük és a jellemük révén megmutatják, hogy mire alkalmasak, milyenek. Én a kutyámtól többet tanulok, mint ezekből a leírásokból. Néha olyan dolgok derülnek ki, amire nem is gondol. Mondok egy példát. Tehát a középkori szelindekek nagy részének, mivel disznóra is használták őket, levágták a fülét. A Vétek Józsi barátom magyarázta el nekem, hogy a kölyök kutyák, amikor egymással tanulják azt a harcot, amit aztán a lefogó vadászatban is használnak, akkor a kutyák ellen gyakran fognak fület. A verekedés, a játékos birkózás verekedésbe rászoknak, hogy fület fognak. Hogyha egy disznónak fogják meg a fülét, akkor a disznó oldalra fordul, és elharapja a torkukat, megöli őket, fölhasítja őket. Tehát a fülfogás az egyik legkárosabb egy ilyen használati módban. Most mindenki, amikor megkérdezik, hogy miért vágták régen a kutyák fülét, akkor azt mondja, hogy mert könnyen elvérzik, hogyha a fülét tépi egy másik kutya. Ez igaz, de már maga a baj se alakul ki, egy rossz szokás se vesz föl, hogyha a fülétől elválasztják, és alkalmasabb lesz a sertésnek az orrfogására, fejfogására. A másik, amit sose gondoltam volna, és ugye nekem mindig olyan kutyáim voltak, aminek volt fülük, ezt megelőzően sose gondoltam volna, hogy kutyák be tudják zárni a füljáratukat. Tehát ugye a fókák összecsukják, nem feltétlenül olyan hatékonyan, de bizony becsukják. Tehát őket zavarja egy hang, akkor mi a külső fülüktől nem látjuk a belső fülnek a bevezető járatát, de ők bizony összezárnak izom meg porcok segítségével összezárják, és alkalmassá teszik magukat egy másmilyen szintű pihenésre. És a pásztorok, hogyha vágták a fülét a kutyának, legalább egyiket, megnézték, melyik oldalán szokott feküdni, és a másik oldalán levő fülét vágták, akkor csökkentették azt a hangtompítást, ami az éber pihenést segítette. Tehát, hogy sok olyan dolog van, ami most az állatvédelem szemszögéből nézve a múltban állatkínzásnak tekinthető, pedig csak egyszerűen hatékonnyá tették a működésüket, és biztonságban szerették magukat megőrizni.
Hát igen, ma a kutyák, nem tudom, 90%-a úgymond öleb vagy szobakutya lakásban tartott, hát menhelyekben nem is adnak ki kutyákat, ha valaki a kertbe szeretné olban tartani. Míg régen azért ezeket csak azért tartották, mert valamire használták, tehát nem úgymond szeretetből.
Hadd száfoljam ezt meg, a kutya legősibb hasznosítási formája az érzelmi támasz. Csak régen sokkal, de sokkal nagyobb érzelmi támaszt nyújtottak, mint ma. Tehát ma a kényelem alapú ölepségről beszélünk, tehát hogy ott legyen, kéznél legyen, és így tovább, de én voltam Afrikában olyan helyeken, ahol a kutyák biztosítják, hogy a gyerek, amikor megy iskolába, ne menjen bele egy oroszlán falkába, elkerülje, hamarabb észrevegyék, ha probléma adódik, akkor a kutyák önfeláldozó viselkedésének köszönhet, hogy a gyerek esetleg túléri, tehát rengeteg olyan érzelmi támasz formája van, akár a barlangba alvásnak, akár másnak, aminek ma csak egy csökevényes formája van meg. Tehát nyilván most is retteket valaki a luxus lakásába, hogy jön a betörő. De ez rendkívül ritkán fordul elő a régmúlthoz képest. Tehát amikor ellenséges népek határmesdjén éltek emberek kisebb-nagyobb menedékekbe beszorulva, és ott volt egy állandó lelki támasz, egy ilyen archaikus kutyállomány, az egy sokkal nagyobb összeforrottság volt, de ahhoz, hogy hatékony legyen ez az együttműködés, ezért nem lehetett csak az, hogy csak akkor vette észre, csak akkor védhetett már, amikor már az ölénél volt az ellenség. Ez a védelmi zóna nagyobb volt, és bizony-bizony magának az életterüknek, a lakóhelyüknek egy külső peremvidékére is odaszorultak ezek a védő kutyák. De akkor is voltak ilyen teljesen testi közelségben élő kutyák, csak az embereknek a szemlélete kevésbé volt kényelemcentrikus, mint most. Kevésbé volt elkényeztetve az emberi világ, és emiatt ez a sokkal szorosabb kapcsolat nincs elismerve, de régen így volt. Szerintem egyébként természeti népeknél ma is így van, sokkal nagyobb a baráti, pszichés közösség, mint mondjuk egy luxus kutyatartásban.
Most folytatjuk beszélgetésünket Céher György kutyaszakértővel. Beszéljünk még olyan kutyákról, amiket tartottál, olyan kutyatípusokról. Maisley, ilyen volt?
Igen, a Maisley ez egy különleges kutyaállomány. Azt lehet mondani, hogy van egy olyan hazai dolgozó terelő kutyáknak, vagy hajcsár kutyáknak, ez kettő különböző munkatípus, van egy olyan rétege, ami nem a mi leírt fajtáinkra hasonlít, tehát az ősleves, amiből a mi leírt fajtáinkat kiemelték, a különböző jellegzetes kutyákat kiemelték, és azokból fajtákat csináltak. Ez az ősleves attól még nem szűnt meg, és bizony-bizony a pásztorok más elképzelés alapján, vagy a vadászok más elképzelés alapján más állományokat is fenntartottak. Tehát nem csak amit a kutyakiállításokon látunk, hanem olyanokat is, amik másféle módon voltak különlegesek számukra. És a Maisley az egy ilyen pincseres, agaras pásztorkutyának látszik, egy olyan terelő kutyának látszik, vagy hajcsárkutyának látszik, ami rendkívül mozgékony, rendkívül tüzes, rendkívül figyelmes, rendkívül önérzetes. Azért teszem mindegyik ez a rendkívül szót, mert ezek nagyon gyakran egygazdás kutyák, vagy adott esetben ahhoz, hogy ne harapják meg a család más tagjait, a pásztor, aki munkaviszonyban van vele, és ott van egy kölcsönös munka, megbecsülés vagy tekintélytisztelet, ő csak dolgozik vele, de például etetni a feleségével etetteti. És a feleségével, vagy a lányával, vagy a fiával jobb viszonyt ápol, tehát ilyen barátságosabb viszonyt ápol a kutya, például azok megsimogathatják, megfoghatják a pásztornak. Nem feltétlenül van ilyen igénye, hogy simogatgassa a kutyát, de az, hogyha jön egy veszély, akkor fej-fej mellett haladva küzdjenek a jószágért vagy a saját testi épségükért, ez megvan. Tehát teljesen más mentalitás mentén alakul ki a viszonyuk. És ezeknek a kutyáknak egy másik jellegzetesség, több testi külemi jellegzetességük is van, az, hogy kopaszak vagy kopaszodóak. Mivel ismerünk ilyen konyhakész kopaszkutya fajtákat, mint a perui, vagy a mexikói, vagy kínai, ezek azért, mert áldozati állatok voltak, és elfogyasztották utána őket, jobb volt, hogy nem kellett pörkölni a szőrüket, nem volt büdös, nem volt izél, hanem egyszerűen, mint egy malac pecsenye úgy előállítható volt, már félig konyhakészen éltek. Ez mondjuk egy ilyen brutális indoklás az ő kopasságuknak, de a mi kopasz kutyáink nem ilyen okból kopaszak, mert nem ették meg őket adott esetben, hanem azért, mert a nagy melegbe nem akadályozta az intenzív mozgásukat a bunda. Tehát aki futott már téli kabátba, az pontosan tudja, hogy persze szigetel az a hideg ellen, meg valamennyire véd a meleg ellen is, ha nem futunk teljes erőből, akkor bizony a mi testhőnket beszigeteli a bunda, és útöltést kapunk. És ezért van az, hogy július-augusztus hónapban a nagy szőrös, nagy bundás munkakutyáktól nem lehet olyan intenzitású munkát várni, akkor a munka megosztás egy kicsit más mértékű lesz, a pásztor vagy a vadász és a kutyája közti munka megosztás, de ez a mérséklődés, ez a kopasz kutyák esetében csökken. Tehát ott ők intenzívebbek tudnak maradni. Ez az egyik hasznosságuk. A másik pedig, hogy egy kutya, ami figyelmes télen, de nincs bundája, ami megvédi, annak mozognia kell. És ez a mozgás, ez a tetrekészség, ez a fázásból is adódó tetrekészség jó megfeleltetésnél olyan fizikumot, olyan mentalitást tartott meg a kutyáknál, hogy nem volt párja. Tehát, hogy akinek volt már mázlia...
Van még mázli?
Van még, igen. Akinek volt már mázlia a mai pásztoroknak a interjúiból idézve, akinek volt már, az megint akar. Aki tudja, hogy miről beszélünk, annak hiába van mondjuk 15 másik kutyája, azt szeretne mázlit is. Mert egy másfajta egymásra figyelést jelent, mint a többi kutyánál. Én a saját mázli kutyámat, amit Roppant Fantázia Dusa mázlikának hívtam, egyébként szlovákul vagy cseh a mázlikom azt jelenti, hogy kedvenc. A mázli szó az Mircsáron barátomnak volt, ez a fogadott bátyának volt ez a meglátás, hogy a puli és a puliszka szó, az a kukoricadara és a puliszó, illetve a mézli, azt hiszem, az kukoricát jelent németül, vagy svábok így mondják, és a mázli, ez akár egy ilyenfajta névhasonlóságot is jelentett. Én ebben nem tudok bemenni, ez csak egy ötlet, aminek érdemes lenne utána menni, de én elmentem rendőrkutya képzésre, hogy megnézem, hogy a különböző munkakutyákat milyen típusú mentalitással képzik. És ugye a rendőröknél van az, hogyha karra fog a kutya, rendőrkutya, akkor könnyen leszúrják egy másik kézzel. Betekerik a kezüket, és az ember könnyen be is eteti az egyik kezét így egy ilyen őrző kutyának. És megtanították őket ezek a tömegoszlató kutyákat így merre fogni, vagy mellett lökni. És hát ott ez elég nehéz megtanítani, mert van egy beállítódás, egy kondicionálódás, és át kell képezni őket. Én hazamentem, és 3 perc alatt tanítottam meg a májzi kutyámat arra, hogy előtte már tudtunk így játszani, ilyen-olyan fogásokat csinálni. Nem csibészeltetni, én úgy tanítom pórázon járni a kutyáimat, hogy a póráz a játék, tehát az egy segédeszköz. És hogy a pórázt, ha fogja, akkor tudunk menni, hogyha lemarad vele, akkor én elengedem, és elveszítettük ezt a közös mozgást, hogyha túlságosan előre elengedem, és akkor már nem egymással játszunk, hanem akkor ő visz egy pórázt, vagy tart egy pórázt, és ez nem annyira szórakoztató, mint a ketten játszunk. És az, hogy így fogjon pórázt, ezt már megtanítottam neki, úgyhogy villámgyorsan meg tudtam tanítani, hogy merre fogjon, és a kis mázli kutyám, ami egy 50 centis kis kutya volt, lógott így a mellkasomon, mint egy ilyen bélikom, és tudod, így lóbálhattam, és nagyon jó fogást tartott. Amúgy is a pincser vért nagyon jó fogazatot hoz, a pincser szó azt jelenti, hogy harapós. Tehát, hogy ezek a harapós, harapásra hajlamos kutyák, ezek jók voltak a nagy hajtásokon az ember ellen is, meg a jószágtól se féltek annyira, mert ugye a kutya meg a farkas, ezek alapvetően fogukkal dolgoznak. Nincs egy mancsuk úgy, mint a medvének, vagy egy macskafélének, és ugye ahol a foguk van, nincs messze a szemük, az orruk, az agyuk, tehát hogy a nagyon nagy veszélynek teszik mindig ki magukat, ezért megtanulnak sebészi pontossággal fogásokat jelezni, vagy valóban fogni, harapásokat jelezni, vagy valóban különböző harapás erősséggel ezeket bevinni. És ezért, hogyha értjük ezt a folyamatot, akkor ezt rendkívül jó lehet megértetni a kutyával, hogy mit szeretnénk. Ez nem kiképzés igazán, hogy csak összehangolódás, mert a kutya amúgy tud harapni. Tehát nem arról az, hogy mi tanítjuk meg neki, hanem hogy nem tudunk kutyanyelven beszélni, és ki kell találni olyan módszert, ahol rávezetjük őket, hogy mit szeretnénk. Tehát a mázli az egy olyan jó munkakutya, ami annyira figyelmes, annyira mozgékony, annyira összedolgozik velünk, hogy legalább 200 szürke marha kell egy gulyába legyen, hogy ő azt felügyelje, vagy 500 jó, vagy annál több. És most már ezek nagy számok, de régen ez volt a tőzsérek korában, meg a szabadságharcaink korában, amikor lábon hajtva a magyar szürke hajtóúton Európa szerte hajtottuk ezeket az átokat, akkor nekünk ez volt a monopól helyzetünk, hogy mi régi nomád nép leszármazottként erre képesek voltunk, meg volt az a szellemi és jószágállománybeli képességünk, tudásunk, hogy ezeket a nagy hajtásokat tömegesen véghez vigyük. Tehát abban az időben, amikor az ipari forradalom volt, vagy mit tudom, alig jutott hús az emberekhez egy városba betömörülve, vagy még korábban egy városba betömörült lakosság olyan mértékű volt, hogy a környező vadonból nem tudták a hús utánpótlásukat fedezni. Csak egyszer csak megjelentek a magyarok 15 ezer szürke marhával, vagy tehát, hogy óriási kedvezmények.
Van is egy ilyen szobor a magyar szürke marhának. Azt hiszem Nürnbergben
is van.
Ami megmentett, tehát nem egy magában, hanem sokat magával együtt a várost az éhezéstől.
Persze. A monopól helyzetet az adta, hogy olyan kutya, ló és hajcsár állományunk volt, hogy elpusztulás nélkül nagyon nagy távolságokra el tudtuk jutatni a országot, és ezeket a marhákat kísérték az erős fogású szelindekek, a hajcsár kutyák, mint a Maisli, vagy a hajcsármudi is, vagy ezek a régebbi testesebb egyedek, és a vándordeákjaink is. Tehát ez az útvonal, amivel kutyákkal, gyalogos és lovas harcosokkal védett jószágállomány közlekedett, emellé a vándordeák értelmiség is, vagy kézművesség is odaszegődött, és egy ilyen kulturális hálóját képezték Eurázsiának a általunk fontosnak tekintett területein, és ezért ezeket jobban értjük meg, hogyha ezeket a kutyákat is tartjuk, vagy megfigyeljük. És mondom, nekem ez egy ilyen kultúrtörténeti kalandozásnak megfeleltethető kutyás hobbivá vált, és minél inkább elszakadok ettől a sókutyás mentalitástól, ami ugyanerre a gyökérre vezethető vissza, csak nem ebben érdekelt, hanem a kiállítási kutyás világnak a más, amúgy más, tehát a luxus kutyatartás szépségei kulminálnak ott. Én az archaikus kutyázási dolgokat szeretem, és a Maisli az ennek az öröksége. Egyébként hasonló kopaszodó kutya a német puli állományban más típus is van, csak a Maislik azok, amikor Tolna, Baranya, Somogy megyében elterjedten egy kicsit agarasabb felépítésűek, egy kicsit nyulánkabbak voltak, és az én ízlésvilágomnak egy kicsit jobban tetszenek. Egyébként a mongoloknál van is ilyen, ugye a másik jellegzetességük a Maisliknak, hogy nemhogy csonkafarkuk van, hanem ugye a Krampusz kutyánkat, amikor elhoztam, akkor az döbbenetes volt, meg fél cent is a farka. Tehát ugye a farok végén a szőrt, hogyha meghúztuk, akkor kilátszott a fenékizomzatból, hogy ott valóban van egy farok, de ha nem húztuk meg, akkor nem látszott ki. Tehát az, hogy egy méterről van észre, hogy ennek a kutyának van farka, az képtelenség lett volna. És a mongolok tartják azt az ilyen pásztor kutyákra, amik farkatlanok, akár úgy, hogy vágják a farkukat, akár úgy, hogy így születnek, hogy a következő életében ez emberként fog újra elszületni. Tehát már majdnem ember. És egy csomó ilyen jellegzetes jelenik meg a papírfül, ami fehér szegélyű, a fehér mellkas, amik mind-mind ősi népeknél, vogulóknál osztják, tehát ősi rokon vagy nem rokon népeknél bírnak valamilyen megkülönböztető jeggyel, és a pásztorok ezt rendkívül szerették, hogyha a küllen beszél valamilyen tulajdonságról. És lehet azt mondani, hogy ezek a testi jegyek, ezek nem szorosan a velük kapcsolatos funkciós anatómiáról, hanem jellemről, vagy kitartásról, vagy valami másról beszélnek, de sok ilyenbe futottunk bele, amikor beszélgettünk a pásztorokkal, például a Maislikról.
Mi az, ami a jövőben biztosíthatja, ugye nem fajtákról, hanem típusokról beszéltünk, az ilyen típusoknak, az ilyen ősi típusoknak a változó világban a továbbélését?
Az archaikus típusoknál. Ott arról van szó, hogy maga az életforma hal ki, avval együtt pusztulnak ezek a tájgazdálkodási formák, ledominálja a gyorsabb üzleti haszonér egy csomó minden más, és ez a fajta kényelem és anyagi biztonság szeretet elpusztítja az ősi értékeket. Automatikusan elpusztítja. Törökországban, Kappadókiában most már csak afgán pásztorok vannak, mert a törökök már gazdagabban tudnak élni, mint amennyit egy pásztor ki tud kereskedni, mondjuk így az ottani pásztorkodásból. És egy afgán menekült, az afgán háború gyötrelmét elszenvedő, ahonnan menekülő ember, annak még mindig mennyországi az az élet, amit ott Kappadókiában megkap, egy törökországi pásztornak viszont visszalépés. A Kárpátokban a székelyek többsége földművelésből él, nem akarna pásztorkodni. Azokon a helyeken vannak még olyan kutyás pásztorok, akiket érdemes megkeresni, mint például a Sóvidék, ahol a mezőgazdaságra a talaj szikessége miatt nem alkalmas a táj, és ott az állattenyésztés dominál, vagy a csángóknál, akik elcsángáltak, és nekik más szociális, mondjuk ilyen redőzöttségük van, más anyagi hátterük, más értékrendjük, ők maradibbak ebben a folyamatban, és sok ilyen van, tehát nem csak ők vannak, hanem hogy ez egy másmilyen szempont. Tehát, hogy oda érdemes menni, hogy ezt az életet fenntartsuk, ahol ez még ma is értékes. És bizony nem csak magyarokról beszélünk, nemzetiségi állattartás is van. Volt régen cigánykutya is, egy cigány spic volt, ugye a sváboknak ez a sváb mázlia, és itt tovább, ami nemzetközi fenntartású is lehetne, tehát hogy érték is lehetne belőle, csak mi valahogy nem becsüljük a saját értékeinket eléggé, nem veszük még leltárba se a saját értékeinket. Tehát én közel 40 ilyen hungarikum kutyafajt tehát és ősi munkatípust írtam leltárba, valószínűleg, amíg tovább foglalkoznék vele, ez a szám, ez növekedne, és bizony vannak olyanok, akik ma tenyésztenek ki magyar kutyatípust, olyat, ami még sose volt, és vannak olyan ősi, ilyen archikus fajták, amik kihaltak, tehát nem csak vadon élő állatállományok halnak ki fajok, hanem háziállatfajták is tömegesen halnak ki. Minden évben szerintem több száz háziállatfajta kihal a világba. Az, hogy ezt meg akarjuk tartani, ahhoz az kell, hogy ez az életforma értékes legyen, akár megtámogatottsága miatt értékes, akár amiatt, mert fontosnak érezzük, és hogy ne csak az én mondjuk ilyen érdeklődésmenti optimizmusom jelenjen meg ebbe a válaszba. Sajnos ott tartunk, ugye régen az országos szakmai közjegyzék volt, amiben föl voltak sorolva a szakmák, most egy másik jegyzék van erre, és abban bizony nincs ilyen, hogy juhász, hogy kanász, hogy gulyás, hogy csikós, de egy csomó minden más van, de ennek az ősi életformának a teljes mesterségbeli tudása rendelkező mesteremberei nem elismertek, nemhogy a kutyáik, nemhogy a jószágaik. Óriási a szemléletváltozás, amire igény lenne, de még csak nem is beszélünk erről, tehát nincs erre törekvés, nincs erre kampányolás. A Molnár Zsolt foglalkozik a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatócsoportjában ősi tudással, ősi mondjuk ilyen botanikai vagy pásztortudás ismerettel. Néhány antropológus, néhány néprajzos foglalkozik, de például ők nem foglalkoznak túlnyomórészt kutyákkal. Tehát, hogy vannak olyan fehér foltok így a napjaink emberének, tudományának az érdeklődésében, ami annélkül fog kihalni, vagy annélkül fog végleg eltűnni, hogy valahogy is részletében megismertük volna ezeket. És én egy ilyen kutyázási, mondjuk ilyen ágat szeretnék bevezetni, én ezzel foglalkozom, hogy egy ilyen vállalkozást valahogy kényszenvedve összehozzak, ami ismerterjesztő módon ismerteti ezeket az ősi állományokat, azoknak a különleges értékeit, hogy mire használták, ami segít a mi történelmünket jobban értelmezni, megérteni. Tehát itt nem arról van szó, hogy plusz egy fajta, meg még egy fajta, hanem még egy fajta életforma, még egyfajta értékrend, még egyfajta látásmód, ami a mi történelmünk szerves része volt, és lehet, hogy fontosabb része volt, mint ami ennek a mai, máig megmaradt értékek többsége.
Az elhangzott beszélgetésben az ősi magyar munkakutyatípusokról Céher Györgyöt hallották. Emberszív, kutyaszív. Saját írását, mely főképpen Jack London kutyahőseiről szól, Bozog Ferenc atya olvassa fel.
Emberszív, kutyaszív. A Nagyvilág folyóirat 2014 márciusi számában napvilágot látott Kutyák a világlírában című eszében említettem, hogy oly sok szeretetet, hűséget és önzetlen ragaszkodást kaptunk már életünkben a kutyáktól, hogy itt az ideje annak, hogy végre én is adjak valamit négylábú barátainknak. Bár jobban örülnének egy pár főtt kolbásznak, egy kis eszély segíthet valamelyest közelebb hozni a kutyákat a finom lelki olvasókhoz. Ismét tollat ragadtam a kutyák ügyében. Ember és kutya kapcsolata, barátsága végigkíséri a világirodalmat, lírában és prózában egyaránt, a kezdetektől napjainkig. Homérosznál a Krisztus előtti 8. században, tehát idestova 2800 esztendeje keletkezett Odüsszeiában, az eposz szerzője a kutyának már azokat az erényeit írja le, amelyeket mi évezredekkel későbbi utódok is jól ismerünk és azonosítunk. Argosz, Odüsszeusz kutyája, a hűség és odaadás példája és prototípusa. 20 évig várt reménykedve gazdájára. Elaggottan és fekélyekkel borítva várt Odüsszeuszra, és amikor végre meglátta, békében múlt ki. S most meglátva, hogy ott van az ő közelében Odüsszeusz, farkcsóválva tekintett rá, s a fülét lekonyítva. Míg Argoszra halál éjszínű sorsa csapott le, rögtön, amint 20 év múltán meglátta Odüsszeuszt. Devecseri Gábor fordítása. Argosznak, eme kedves kutyának emlékét oly hálásan ápolta a görög-római világ, hogy egyebek közt például egy Krisztus előtt 82-ből származó római pénzérmén feltűnik Odüsszeusz lába mellett. Emberszív, kutyaszív. Ha asszociációs játékot játszanánk, és megkérdezném bármely irodalom kedvelő barátomtól, melyik író jut eszébe, ha ezt a két szót mondom, ember és kutya, nyilván nem Homérosz jutna először eszébe. Jó eséllyel Jack Londont említeni az elsők között. Talán még előkerülhetni Eric Knight Leszi hazatér című regénye, vagy Fekete Istvántól a Bogáncs, Déritől a Niki. 1916-ban hunyt el Jack London, a Vadon szava, az Aranyások Alaszkában, a Beszélő kutya, a Fehér agyar, s az Éneklő kutya, és számos más kutyás regény és novella írója. Jack London első igazán jelentős kutyahőse Buck, a Vadon szava, szánhúzó kutyája. A nagy alaszkai aranyláz időszakában különösképp megnőtt az érdeklődés az erős és kitartó szánhúzó kutyák iránt. Magát Jack Londont is elkapta ez a különös láz. Aranyat ugyan nem szerzett, az emberek és kutyák viselkedésével kapcsolatos értékes tapasztalatokat viszont igen. Kárpáti Aurél ezt írja a Jack London ébresztése című tanulmányában. Egy nap hajóra szállt és elment Alaszkába, aranyásónak. Itt barátkozott össze az indiánokkal, és itt szerette meg az állatokat, kivált a kutyákat. Meg kell jegyezni, hogy Londont életének bizonyos szakaszában igen intenzíven foglalkoztatta a törzsfejlődés elmélet, a darwinizmus. Ebben a témában unikális műve az igen szellemes Ádám előtt címet viselő műve. Ebben a témában különös helyet foglal el egy rövid London novella is, az Élet törvénye, melyben a természetes kiválasztódás alapján a sátorbontás után tovább vonuló törzs sorsára hagyja, és halálra szánja a beteg és lelassult nagyapát, aki ezt tudomásul is veszi. Nem panaszkodott, ez az élet sora, így van jól. A röghöz közel született, a röghöz közel élt, nem volt új előtte a rög törvénye. A törvény minden eleven húsra ezt szabta ki. A természet mostohán bánik a testtel. Nincs részvétel a kézzel fogható valami iránt, amit egyénnek hívnak. A Vadon szavában Bucknak az emberek és körülmények által befolyásolt sorsa egyfajta sajátos reevolúciónak tekinthető, visszatérés egy korábbi létformába, visszavadulás a vadonba. Paradox módon ugyanakkor épp Buck reevolúciójának példázatán keresztül mutatja az agresszív előrefejlődést, a könyörtelen természetes kiválasztódást is. Buck a szeretetteljes és kímélő nevelést követő váltás során a kutya hierarchia csúcsára küzdi fel magát a szánhúzó falkában. Tótfalusi István ezt így fogalmazza meg az Irodalmi Alakok lexikonában. A szánhúzó kutyák között szigorú hierarchia alakul ki, erő, ravasság és kíméletlenség a rang és tekintély alapja. Buck erős volt, de a másik két tulajdonságot keserves tapasztalatok árán szerezte meg, ahogy az ősök ösztönei egyre jobban áttörtek szelíd neveltetésén. A Fehér agyar című regény kutyahőse is billeg a farkas lét és kutya lét határán. A beszélő és éneklő négylábú ír-terrier testvérpár, Jeromos és Mihály, és London egyéb kutyás történeteiben szereplő kutyák sorsa és jelleme meghatározó mértékben függ aktuális gazdájuknak, az embereknek sorsától és jellemétől. Kényszerből és a konvenciók miatt használom a gazda kifejezést. A társ szót jobban szeretem az ember és kutya relációjában. A gonosz szívű vagy éppen meleg szívű emberek személyiségének hatása a kutya személyiségére meghatározó, domináns. Ez a megállapítás a köznapi tapasztalatokból kimutatható, nem kell hozzá etológusnak lenni, bár az értelmezést nagyban segítheti például Csányi Vilmos etológusnak a Kutyák szőrös gyerekek című munkája, melyben egyébként az egyik kutya neve szintén Jeromos. Egy másik Csányi könyvnek pedig Jeromos a barátom a címe. A kutya a leplezhetetlen tükörképe a gazdájának. London regényeiben igen jellemző, hogy miközben a kutyáról ír, az ebet körülvevő emberekről közöl markáns és nem túl hízelgő mondani valót. Harsányi Zsolt Jack London csodálatos élete című munkájában ezt írja. A kritika fanyalogva fogadta, amerikai bírálói szerint állatai úgy viselkednek, mint az emberek, emberei, mint az állatok. Az éneklő kutyában az író, az olvasót bevezeti a kutya világába, aztán az olvasói figyelmet egyre inkább az idomárok világára tereli. A kutya, noha ösztönösen a melegszívű emberekhez vonzódik, bestiális kezekben bestiálissá válhat. Előbbi és utóbbi megállapításra a világirodalomban vagy akár a filmek világában is számos példa van. Előbbire egy példa a félmúlt magyar irodalomából, Lengyel József igézőjében Najda kutya nem hitvány gazdájához húz, hanem a hozzá szeretettel közeledő idegenhez. Utóbbire egy példa a közelmúlt sikeres magyar filmalkotásai közül Mundrucó Kornél Fehér Isten című filmjának kutyahőse Hagen. Az éneklő kutyában Mihályt négerfogó kutyának képezték ki. Hagent kutyaviadalokra képzik, majd ő és a menhelyről kiszabadult társai az emberek nyakának ugornak és véres mészárlást rendeznek a Fehér Isten végének borzalmas budapesti kutya apokalipszisében. Jack London szerint a kutya azért formálható olyannyira gonosz emberek és jó emberek kezei közt egyaránt, mert aktuális gazdáját aféle istenségnek tekinti, akinek minden parancsa és szándéka megkérdőjelezhetetlen. Így ír erről a Fehér Agyarban. Így volt ez Fehér Agyarral is. Az ember állatok félreismerhetetlenül és kikerülhetetlenül istenek voltak. Mint ahogy anyja, Kiké, hívük lett, neve első említésére, lassan kezdett ő is a hívük készegődni. Mert minden kívánságuk mögött ott volt a hatalom, amellyel kikényszeríthették a kívánságukat. Metterlink így fogalmaz. Nem kell megszereznünk a kutya bizalmát vagy barátságát, mert a barátunknak született. Mielőtt még felnyitná a szemét, már hisz bennünk. Hegedűs Géza ezt írja a Világirodalom arckép csarnokában. Az éneklő kutya és a beszélő kutya. Természetesen ezekben valójában nem a kutyákról, hanem a váltakozó gazdáikról van szó. Jack London a már befutott és gazdag író a beszélő kutyát életének utolsó esztendejében írta, Hawaii szigetén. Itt írja a könyvéről alábbi töprengését. Friss, eleven új anyagot dolgozok fel, s a bemutatott kutyapszichológia célja nem csak a kutyabarátok szívét megdobogtatni, hanem elgondolkodtatni a pszichológusokat is. Világirodalmi közhely, hogy Jack London kalandos, csavargó, széltalpú élete akár valamelyik saját, izgalmas regénye is lehetne. A világirodalomnak kevés ennyire kalandor és csavargós alakja van, mint London, talán a francia Arthur Rimbaud költő volt ennyire utazgatós és nyughatatlan. London kutyás történeteit sem csupán a fantázia szülte. Nem szobaírói fantázia szüleményei. Már 9 évesen volt rajongva szeretett kutyája Rolló. Közös fotó is őrzi a 9 éves London és Rolló kutya emlékét. Felnőttként pedig rajongott német juhásza, Michael volt a megbízható társa. Jack London özvegye, Mrs. Jack London, Carmian Kittredge London, ki maga is írónő volt, London halála után írt egy eléggé olvasmányos bestsellert, Jack London élete, The Book of Jack London címmel. Ebben a könyvben tesz utalásokat közös kutyáikra is. Említést tesz a Brown nevű huskyról is, aki egy elhunyt aranyásó után lett Jack Londoni. Az éneklő kutya kapcsán egyebek közt ezt írja. Az éneklő kutya megírásával külön célja is volt Jacknek. Propagandát kezdeni az állatok embertelenül kegyetlen idomítása ellen. Alig jelent meg a regény a könyvpiacon, már is megtermette a maga kívánt gyümölcsét. Bostonból kiindulva, lelkes emberek megalapították az úgynevezett Jack London klubot, amelynek egyetlen célja az idomított állatok orfeumi és cirkuszi szerepeltetésének megakadályozása volt. Eszémet egy közismert és közkedvelt idézettel zárom. Egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Antoine de Saint-Exupéry. Megjelent a Nyugat Plusz folyóirat 2016. tavaszi számában, és a Szárnyas idők című tanulmánykötetben.
Ember szív, kutya szív, saját írását Bozók Ferenc atya olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Fehér József nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink,